Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepe után 13. vasárnap prédikációs alapigéjét, Lukács evangéliumából a 13. fejezet 22. versétől a 30. versig a következőképpen. Amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy a felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltak: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ekkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Teszi fel a kérdést valaki Jézusnak, amikor Jézus éppen úton van, hogy megváltsa az embert, hogy üdvösséget adjon minden embernek. Olyan ez az ember, mint egy riporter, aki egy rendezvényről távozó politikust igyekszik még utoljára elcsípni, és feltenni neki a tolakodó kérdés, hogy Uram, csak még egy kérdést engedjen meg, kérem, válaszoljon! Nagyon sokszor van nekünk is hasonló kérdésünk. Mit mond a statisztika az egyház életéről? Hányan tartoznak az egyházhoz, a gyülekezethez? Hány százaléka jár ezeknek a templomba? Igaz az, hogy a legtöbb gyülekezetben megfeleződött a templomba látogatók létszáma? Az elmúlt másfél esztendőben? Hogy a Covid felgyorsította a lemorzsolódást? Igaz, minden lelkész erről számolt be a Réfülöpi munkaévkezdő konferencián az elmúlt héten, hogy hiába oldották fel a korlátozásokat, nem jöttek vissza azok az emberek többnyire, akik elmaradtak. Valószínű, hogy elmaradtak volna egyébként is, csak lassabban. A lemorzsolódást felgyorsította a járvány. Igaz, hogy egyre kevesebben látogatják a bibliaórákat? Igaz, hogy az ifisek is egyre inkább előnyben részesítik a szülinapi partikat, meg a bulikat, meg a sörözést, mint a bibliaórát? Igen, hogyha van egy ilyen alternatív lehetőség, inkább oda, semmint az örök élet beszédéhez. Vagy igaz az, hogy az evangélikus hittudományi egyetemre 5-6 jelentkező volt az idén? Azt mondja a püspök, hogy jó, hogyha ebből az 5-6-ból 6 év múlva egy vagy kettő kikerülhet a gyülekezetbe szolgálatra. Nincs utánpótlás. Nem lesznek lelkészek. Ilyen legutóbb az 50-es, 60-as években volt, amikor volt valami komoly tétje annak, hogy az ember teológiára jelentkezett. Ma is sokan kérdezik azt, hogy igaz ez? Tényleg kevesen járnak a templomba? A humoros, hogyha ezt humorosnak lehet nevezni, az, hogy legtöbbször olyanok kérdezik, hogy tényleg ilyen kevesen vannak, akik nem járnak. Ők vannak a legjobban elképedve rajta, pedig ők se jönnek. Amikor Jézusnak felteszik ezt a kérdést, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, akkor Jézus nem megy bele ezekbe a számokba. Nem válaszol, hogy hát igen, kevesen lesznek. Nem mondja még azt sem, mint Luther, hogy hát kevés az igaz keresztény, mint a fehér holló. Azt mondja, hogy ti igyekezzetek bemenni. Ne azzal törődjél, hogy most milyen sokan maradtak el, milyen kevesen járnak ide, milyen kevesen járnak oda, meg ők miért részesítenek előnyben mindenféle értéktelen bulit az Isten igéjével szemben. Te igyekezzél bemenni az Isten országába, mert ki leszel rekesztve, ha nem ezzel foglalkozol. Az lesz az óriási tragédia, amikor látod, hogy ott vannak bent az Isten országába. Ábrahám, Izsák, a proféták, mind, te pedig kirekesztve. Amikor Jézus megkérdezik egy nagy tragédia láttán, ugye a siloámi toronyra gondolok, amely maga alá temet sok-sok embert, akkor felteszik neki a hasonló kérdés, hogy most mi van azokkal, akikre rádőlt a siloámi torony? Jézus megint csak nem azokkal foglalkozik. Nyilván ő azokat is szereti és gondjukat viselte. Hanem azt mondja a kérdezőknek, hogy ha meg nem tértek, akkor ti is hasonlóképpen vesztek el. Nem vagytok így biztonságban, hogy a másik emberrel foglalkoztok, hogy ő mit csinál és miért így él és miért azt teszi, amit tesz. Vagy gondoljunk arra, amikor János evangélium végén Péter, hát nem sokkal azután, hogy Jézus rehabilitálja a háromszori tagadás után, felteszi a kérdést Jézusnak, amikor megpillantja János apostolt, hogy hát vele mi lesz? És akkor elmondja Jézus, hogy hát vele mi lesz? Nem. Azt mondja, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Ez tartozik ránk. Itt is, amikor ez a kérdés, hogy mi lesz ezzel, mi lesz azzal, kevesen vannak, akik üdvözülnek, nem ez a kérdés. Veled mi lesz? Jövőre esedékes, hogyha minden igaz, az elmúlt esztendőben elmaradt népszámlálás, és hát már is persze nyilván erről is szó van az egyházban, hogy vajon hányan fogják magukat evangélikusnak vallani. Tudjuk, hogy nem kötelező válaszolni erre a kérdésre a népszámláló biztosoknak. De megvan rá a lehetőség, és arra biztatnak az egyház vezetői, hogy tegyük meg, ami rajtunk áll, hogy lássék azt, hogy van súlya az egyháznak ebben a társadalomban, hiszen nagyon sokan vannak, nagyon nagy erők vannak, amelyek azt akarják, hogy ne legyen súlya. Hiszen nem fontos sem a keresztény erkölcsiség, sem a család, semmi nem fontos. Szerintem jó, hogyha megvalljuk a hitünket ilyen módon is. Különösen is miután nagyon riasztóak az adatok, hiszen tudjuk, hogy 2001 és 2011, a 2011-es népszámlás során is nagyon riasztotta az embereket azt, hogy milyen csökkenő adatokat mutatnak a népszámlási adatok, hogy 200 ezeren vagyunk, amikor még valamikor a háború vége táján 450-500 ezeren. De mégsem ez a legfontosabb, hogy akkor hányan lesznek, akik ilyen módon vallást tesznek. Még hogyha meg is szűnne az evangélikus egyház, nem az a fontos, hanem az, hogy te megmaradsz-e. Az a fontos, hogy te bemész-e a szoros kapun. most az elmúlt hetekben, amikor családi nyaraláson voltunk, akkor végigjártuk Törökországot, egészen a szíriai Antiókiáig, ma persze nem Szíria, hanem Törökország területe, ahol tudjuk, hogy először nevezték a keresztényeket keresztényeknek, és ahol található egy szikla templom, egy hegy oldalába vájva, ahol Péter apostol prédikált a hagyomány szerint, Szent Péter templomnak is nevezik ennek következtében. És hát nagyon megrendítő volt számunkra az, hogy a 84 milliós Törökországban 4000-re tehető. Ez persze egy becsült szám, nem nagyon lehet igazából pontosan tudni. 4000-re tehető a keresztények száma. Nem az evangélikusoké, hanem az összkeresztények száma. Nem is nagyon lehet találni keresztény templomokat. Amit említettem Antiókiában, az inkább csak múzeum. Aztán itt közelebb, a Márvány-tengernek a túlsó partjához közel található Bursa, szintén több milliós város. Ott van egy protestáns templom, el is mentünk oda, mert korábban is voltam már ott. És az volt a felemelő, amikor ott körbejártuk ezt a kis sárga templomot, nézegettük a kiírásokat, hogy oda szegődött egy férfi. Beszélni nem nagyon tudtunk egymással, de annyit megértettünk, hogy ő is keresztény. Hát ez valami óriás, amikor az ember ott van egy ilyen hatalmas országban, 84 millió ember között, akik közül mondom 4000 keresztény, és találkozunk ebből egyel. És ő elmagyarázta, amennyire tudta, hogy ő egy kurd keresztény, nem török, Kurdisztánból származik, és ebbe a templomba jár. És akkor ott kívántuk Isten áldását egymás életére. Szóval a kereszténységnek a bölcsője az leapadt szinte a nullára. Hát tudjuk a Pál apostolnak a leveleinek a zöme. Kis-Ázsiában lévő gyülekezetekhez szól. A most felolvasott Galata levélből származó idézet is. A galáciai gyülekezetekhez. Kis-ázsiai területen élt gyülekezetekhez szólt. Vagy a Jelenések könyvében található 7 gyülekezet. Efezus, Tiatíra és a többi. Mind-mind Kis-Ázsiában lévő gyülekezetekhez szóltak. És most sehol senki. Halott városok. Úgyhogy teljesen reálisan megtörténhet az, hogy megszűnik az evangélikus egyház. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy te bemész-e a szoros kapun. Mert üdvösség az van. Azért beszél Jézus erről, hogy amikor a kérdés nyomán, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, azért beszél az egész kérdésről Jézus, mert van üdvösség, és a számodra is van, csak be kell menni a szoros kapun. Mondja az egyik lelkész testvérünk, hogy valamikor a 70-es években Fóton bibliai verseny volt, hittan verseny volt, és eldramatizálták a szoros kaput. És az akkori legsoványabb lelkész Bahorec Katalin volt, és hát simán befért a szoros kapun, igen ám, de fennakadt, mert volt rajta egy hatalmas zsák. A szoros kapu azt jelenti, hogy úgy lehet bemenni az Isten országába, hogyha lepakoljuk a bűneinknek a zsákját. Van üdvösség, csak be kell menni. Edmondo de Amicin, olasz férfi a következőt fogalmazza meg az élet érzéséről, ami hogy aláhúzza azt, hogy mennyire fontos, hogy van üdvösség. Így ír, életedben sok rettenetes nap lesz, de a legrettentőbb az lesz, amikor elveszted édesanyádat. amikor felnőtt leszel, sokat próbált erős férfi. Ezerszer imádkozz majd az éghez, hogy csak egyszer, csak egyetlen egyszer hallanád újra a hangját, láthatnád kitárt karját, és beletemethetnéd magad zokogva, mint egy védtelen és kétségbeesett gyerek. Akkor majd eszedbe jut minden keserűség, amit okoztál neki, és boldogtalanul, lelkiismeret furdalással sorolod magadban a vétkeidet. Hát mennyire fontos az, hogy legyen üdvösség? Hát ha nincs üdvösség, nincsen megmentés, mert az üdvösség megmentést jelent, nincsen bűnbocsánat, akkor tényleg csak ez marad, hogy az ember sorolja és sorolja a vétkeit, amelyet elkövetett a legszeretettebb családtagjai felé, meg mások felé. Ki más bocsáthatna meg, mint a megmentő, aki az életét adta? Megy, Jézus, ne felejtsük el a szöveg összefüggést, amikor a kérdés elhangzik, hogy kevesen vannak, akik üdvözülnek, megy Jézus, hogy üdvözítsen. Megy Jézus, hogy meghaljon értünk. Ezzel kellene inkább foglalkozni, hogy értem, megy. És ő megbocsát. Fel is teszi a kérdést sokszor az evangélium, hogy hát ki ez, hogy megbocsát? Amikor emlékszünk, Simon farizeusnak a házában vendégeskedik Jézus, akkor oda keveredik egy oda nem illő nő, egy utcanő. És amikor megpillantja Jézust, akkor elkezd zokogni, sírni a bűnei miatt. És a könnyeivel mossa Jézus lábát, a hajával törli, illatos kenettel keni meg, és Jézus azt mondja, hogy megvannak bocsátva a bűneid. És akkor felteszik a kérdést az emberek, hogy ki ez, hogy megbocsátja a bűnöket? Hát az egyetlen, aki megbocsáthatja a bűneinket. Aki az egyetlen, aki üdvösséget adhat. Egy másik idézet William Somerset Maugham-tól. Az a kérdés az ő elmélkedésében, hogy mi az ember élete? Visszaemlékezett arra a napkeleti királyra, aki meg akarta ismerni az ember történetét. És egy tudós ekkor 500 kötetet hozott be neki. De a király nagyon elfoglalt volt az ország ügyei miatt, és megparancsolta, hogy az 500 kötetes anyagot sűrítsék össze. 20 év múlva tért vissza a bölcs. És az ember története akkor már csak 50 kötetből állt. De a király időközben túlságosan megöregedett ahhoz, hogy ennyit elolvasson. Ezért megint ráparancsolt, hogy fogja rövidebbre a tudományát. Ismét eltelt 20 esztendő. És az ősz öreg bölcs megjelent egy kötettel, amely mindent magában foglalt, ami a királyt érdekelte. De a király a halálos ágyán feküdt, és még arra sem maradt ideje, hogy azt az egy kötetet elolvassa. Ekkor a bölcs egyetlen mondatba tömítette számára az ember történetét. Ez így szólt. Született, szenvedett, meghalt. Hát, hogyha ennyi az ember története, úgy sűrítve. Van benne más is nyilván, de sűrítve ez, akkor mennyire fontos az, hogy van üdvösség, és mennyire nem lehetne más dolgunk, mint az üdvösséget keresni. És erre minden mást keresünk. És arra az egy órára nincs időnk hetente. Azt az egy órát sajnáljuk tőle, meg magunktól. Mert nagyon sokszor nem az történik, hogy ő zár ki bennünket, hanem magunk zárjuk ki magunkat az Isten országából. Vegyük komolyan, hogy bezáródik egyszer az ajtó. Nagyon sokan vannak és gondolkodnak, mi magunk is nagyon sokszor gondolkodunk, hogy most akkor tényleg hogy lesz? Most akkor ki az, aki üdvözülhet? Most akkor nem lehetséges, hogy akkora hatalmas az Isten szeretete és a megváltás olyan hatalmas, hogy mindenki üdvözül? Én nem tudom, hogy van. De Jézus mégiscsak arról beszél, hogy bezáródik egyszer az ajtó. Nagyon megrendítő volt látni a mostani, ugye feszült, afganisztáni helyzetben azt, amikor a menekülők szállnak be a repülőgépbe, és hát betelik a hely. Nincs több hely. Bezáródik az ajtó. És akkor a többiek mit csinálnak? Kétségbeesésükbe kapaszkodnak a repülőgépbe, meg a szárnyakra. És aztán mi történik? Mert ők nem akcióhősök, és ez nem egy akcióvígjáték. Ez a valóság. Potyognak le a repülőgépről, miután felszállt. Hát ez mutatja azt, hogy hát egyszer lejár az idő. Egyszer letelik, bezárodik az ajtó. Úgy, mint annak idején, Noé idejében Isten bezárta a bárkának az ajtaját. Most még szabad jönni a bárkába, még szabad jönni az egyházba. És erre mi történik? Az ember nagyképűen saját maga lép ki onnan. Az afganisztáni keresztényeknek azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok vesztenivalója van, és nagyon-nagyon sokat kockáztatnak a kereszténységükért, hogy bemenjenek a szoros kapun. Sokan ugye, hívnak fel mostanában imádságra az afganisztáni keresztényekért. Az egyikőjük így fogalmaz, hogy az iszlám, a Korán és a hadisz világosan elmondja, mi történik olyan esetekben, amikor valaki áttér iszlám hitről keresztény hitre, akkor bemegy a szoros kapun. Ha a hitehagyók nem bánják meg a bűnüket, nincs kegyelem. Főbelövők őket. És nekik nem szabadon lehet megvallani a hitüket, hogy most én megvallom, hogy evangélikus vagyok a népszámlás során, hanem be van írva a személy azonosító okmányukba, hogy keresztény. És ha igazoltatja a tálib, főbelövés jár. Egyik tálib vezető így fogalmaz, a mujahedin győzelmet kell, hogy arasson. Ez az iszlám harc. Nem sietünk. De hisszük, hogy egyszer nem csak Afganisztánban, az egész világon győzünk majd. A dzsihád az utolsó napig tart. Elszánt emberek ők. Egyszer bezáródnak az ajtók. Így lesz, mondja Jézus. Sokféle indokunk van, hogy miért nem akarunk belépni ezen az ajtón. Mert hogy méltatlanok az egyház szolgái, meg hogy problémák vannak a gyülekezetben, meg az egyházban lévő hibák, meg bűnök, meg ízetlen, meg unalmas az Isten tisztelet, nem elég színesek a programok. Hát erről nekem eszembe jut, túl azon, hogy mennyire szoktak igyekezni lelkészek, hát mi magunk is, hogy minél több szín legyen, az egyházban pedig nem ez a lényeg. De eszembe jut Antoine Saint-Exupéry-nek a mondata, aki a kis hercegnek a szerzője. A vízzel kapcsolatban így fogalmaz. Se ízed nincs, se színed, se zamatod. Nem lehet meghatározni téged. Megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben. Maga az élet vagy. Egy keresztény ember nyilván nem másra gondolt Exupéry, mint magára Jézusra. Az élet vizére. Hát, hogy így ízetlen, nincsen szín, ez a mata. Amikor elénekeltük a 9. liturgiának az utolsó versét, akkor egy ilyen zamatot nagyon felismertem, így szól, hogy hála néked, menny királya, irgalmaz Isten báránya. Micsoda feszültségek vannak egy ilyen sorban, néhány szóban, hogy a mi Istenünk a menny királya, és ugyanakkor az Isten báránya, aki szenved a kereszten. Az Isten minden. Az Isten fönt, az Isten lent. Hogy amikor mi fönt vagyunk, meg amikor lent vagyunk, mindenütt megtaláljon. Nem mondhatni ízetlennek. Csak rá kell érezni. De még ha az is lenne, a víz, az nem szükséges az élethez, hanem maga az élet. Életet ment Jézus. Üdvösséget ad. Nem a szórakoztatás a küldetése. És nem ment meg semmi más. Arra hivatkoznak ezek az emberek, hogy hát a mi utcáinkban tanítottál. Előtted ettünk, ittunk. Végeztük a sok munkát, a sok szolgálatot éveken keresztül. De hát nem ez ment meg. Hogyha vízhez jutunk, nem a sok gyaloglás a vízért, vagy a pénz, amit kifizetünk a számlára, nem az ment meg, a víz ment meg. Nem az, hogy mennyit megyünk az Istenért, nem az, hogy az életünket szánjuk esetleg oda, nem az ment meg, hanem maga Jézus ment meg. Az Isten báránya. Azt mondja Pál apostol itt a Galata levélben, a 3. fejezetben, hogy nem úgy írja az írás, hogy az utódainak adatott az ígéret, mint a többekről lenne szó, hanem az utódának egyről van szó, aki a Krisztus mondja. Egyetlen egynek van üdvössége. Egyetlen egynek szól az ígéret Jézus Krisztusnak. Csak neki van üdvössége, és ő az, aki továbbadhatja nekünk. Egyedül ő. Bízz abban, hogy neked is akarja adni. Nagyon megrendített engem egy lelki gondozói beszélgetés, amikor előkerült az örökség kérdése. És azt mondta az illető, hogy nekem nagyon negatív kicsengése van ennek a szónak, hogy örökség. Pedig ki mindig a pozitívan tekintettem rá. De jó, hogy van örökségünk, hogy gondoltak ránk a szüleink, hogy hagynak maguk mögött lelkit, szellemit, anyagit. És kiderült, hogy azért negatív, mert ő nem örökölt mást az apukájától, csak különböző betegségekre való hajlamot, és pénzt meg semmit. Mert már vagy 20 éve nem látta. És nagyon bonyolult volt a folyamat, ami lezajlott az elmúlt években, évtizedekben. Mennyire megrendítő történetek ezek. Az Istentől kapott örökség pedig gyógyulást ad, nem betegségre hajlamosítást, gyógyulást, megbocsátást ad. És el nem múló életet ad. Nem mondhatjuk azt, hogy az Istentől nem örökülhetünk semmit, tőle öröklünk csak egyedül. Az összes többi örökség elmúlik. Összes többi örökség elszáll, elillan. Amit az Istentől kaphatunk, az marad meg. És azt mondja befejezésül Jézus, hogy akkor jönnek majd napkeletről, napnyugatról, északról, délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És akkor a lelkész testvérek közül többen vetették fel önkéntelenül a beszélgetés során, hogy na de hát kik ezek, akik jönnek majd az Isten országába? Mi ki vagyunk innen rekesztve esetleg? Szóba került Rőle Károlynak az egyik. Hát ő szokott ugye nagyon szembesítő, megrendítő mondatokat mondani annak idején, hogy gondoljátok át,
egyáltalán a lelkész üdvözülhet-e. Gondoljátok át, hogy ki az, aki igényt tarthat az üdvösségre? Senki. Senki. És akkor jönnek keletről, nyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Kik ezek? Mit tettek le az asztalra? Jöttek az önkéntelen kérdések. Mit szolgáltak? Nem tudjuk. Semmit. Csak jönnek. Mert hát ott vagyunk, ahonnan kezdjük mindig, hogy kegyelemből van üdvösségetek. Kegyelemből van, nem érdemekért. Ebben a kegyelemben, és nem az érdemekben kell bíznunk. Nem szabad bízni semmi másban, mint abban, hogy mi is mehetünk Jézushoz. Északról, délről, keletről, nyugatról, mindegy, hogy honnan mehetünk Jézushoz. Bemehetünk a szoros kapun. Beléphetünk hozzá. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor mi elsők voltunk. Elsőnek tartottuk magunkat a hitben, a gyülekezethez való ragaszkodásban, a szolgálatban, és te utolsókká tettél. És megvalljuk azt is, hogy olyan sokszor utolsóknak érezzük magunkat, akik nem vagyunk méltók, akik talán még arra is nehezen szálljuk magunkat oda, hogy belépjünk a te templomodba. Hogy úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy egy szolgálatot felvegyünk. És te elsők ki akarsz tenni. Kérünk, hogy tarts meg bennünket abban az alázatban, hogy az üdvösség egyedül a tiéd. És kegyelmedből mi is bemehetünk a szoros kapun. Ámen.